Miért üzlet a társadalmi felelősségvállalás? Mitől értékes egy metropolis? Mekkora biznisz a kultúra?
Most mondom, vagy kérdezem,
Mert itt az idő,
hogy kapcsolódjunk!
Kedves hallgatóink, a vendégem Cseke Marusi Eszter, tánc és dráma pedagógus, népi játszóház vezető és okleveles gyermekkultúra szakos szakember, és a témánk az nem lesz más, mint az aranyszőrű bárány. Ez egy előadás, ami a Pesti Vigadóban látható majd március 28-án az Essencia Artis keretében. Az Essencia Artis egy kiállítás és esemény sorozat, amely az MMA ösztöndíjasok munkáit mutatja be. Szia Eszter, köszönöm szépen, hogy rendelkezésünkre álltál.
Szia, én is köszönöm szépen a lehetőséget, és szeretettel köszöntöm a hallgatókat is.
Igen, próbáltam itt egy ilyen bővített mondatban összefoglalni, hiszen azért elég sokrétű ez a történet, de a lényeg az, hogy 28-án lesz ez az előadás, ami hát kis iskolásoknak, vagy inkább óvisoknak szól. Azt hiszem, hogy azért ez a legalsó korosztályt szólítja
meg. Így van, az óvodás kisiskolás korosztálynak szól. Elsősorban majd ez a bábos népmese feldolgozás.
Na, mesélj akkor a bábokról, mert itt valami nagyon különleges dologról van szó. Ugye említettem, hogy van egy kiállítás is, és itt látható a főszereplő, az aranyszőrű bárány, de hozzá tartozik valamilyen mechanikai eszköz is. Én nem mertem hozzá nyúlni, amikor tegnap megnéztem, meg nem is volt szabad, azt hiszem, de hogy elvben ő valamit tud azon túl, hogy ott áldogál a posztamenssel, ugye? Ő
most
mozog.
Szeretnék mindenkit bíztatni, hogy ez egy olyan kiállítási darab, amihez hozzá lehet nyúlni, és meg lehet táncoltatni a báránykát. Van egy ilyen kis QR kód a posztamensen, és ott oda bele is van írva a szövegbe, hogy bátran meg lehet táncoltatni. Ez egy ilyen interaktív kis darab ott a kiállításon, úgyhogy bíztatom a közönséget, hogyha arra járnak, akkor bátran táncoltassák meg a báránykát.
Na jó, hát tegnap a megnyitó nagyon-nagyon sokan voltunk, úgyhogy ott én nem mertem ilyen akciókba belefogni, de akkor ezek után ezt bárki kipróbálhatja. Na de akkor mesélj arról, hogy milyen ez a mechanikai bábszínház, amit te meg fogsz mutatni március 28-án.
Ehhez az előadásunkhoz készült egy ilyen mechanikus bábos láda, ami azt jelenti, hogy van egy forgó tengely, vagy egy forgatható tengely, amit egy karral forgatok, és ahogy szépen sorba belekerülnek a bábok ebbe a kis ládába, akkor ennek a forgatásnak a hatására táncolnak, hiszen azt hiszem, hogy az aranyszőrű bárány az egy közismert mese, arról szól, hogy amikor a juhász legény fújja a furujáját, akkor a bárány táncol, és mindenki, aki hozzáragad a bárányhoz, vele együtt táncol. Aha. És ezt jeleníti meg ez a kis ládika.
Említetted, hogy ez egy kicsi ládika, mennyire tudják ezt látni a gyerekek egy ilyen nagy teremben, egy ilyen impozáns helyen, mint a Vigadó?
Hát igazából ez egy asztali bábszínház, úgyhogy egy ilyen közös játékkal indul, és általában úgy szoktuk berendezni a teret, hogy egy ilyen nagyobb asztalon helyezkedik el a bábláda, hát azért nem kicsi ládikó, hanem majdnem egy méteres dobozka, és akkor ebben helyezkednek el a bábok, és azért ez közelről, tehát hogy ez egy ilyen viszonylag közvetlen előadás, tehát hogy a közönség nem egy nézőtéren, vagy egy ilyen távoli nézőtéren, én meg a színpadon, hanem egy ilyen kis közös térben. Aha. Együtt játszunk tulajdonképpen.
Hát igen, mert tulajdonképpen ez nem is tudom, milyennek a pontos neve, de valahol ez egy ilyen népi játszóház vagy játék, hiszen a Kárpát-medencei hagyományokra épít ez a típusú, hát maga a mese is, és ez a típusú bemutatása a mesének is, ugye?
Igen, tulajdonképpen ez a napraforgó hagyománypedagógiai műhelynek a bábos népzenés előadás repertoárjának a része. Több féle ilyen előadásunk van, és mindenképpen az a célunk, hogy egy ilyen interaktív előadást hozzunk létre, ahol a gyerekek a játékokon, népi játékokon, meséken, zenén, táncon, és akár kézműves tevékenységeken keresztül a népművészet sokszínűségébe tekintsenek be, vagy abba kóstoljanak bele.
Érezzék meg az ízét.
Tehát így van. Tehát, hogy ez valóban egy közös játékra hívja tulajdonképpen a közönséget. Van benne, amit együtt éneklünk, vannak játékok, amit együtt játszunk a mese keretén belül, és közös játékkal indul, és közös tánccal zárul az előadás.
De neked ugye ez a szakterületed, mert ugye említetted ezt, te professzionálisan is csinálod, meg hát néptáncoltál a Bartókban, a Hagyományok házának munkatársa, vagy ha minden igaz, és tanítottál, vagy talán tanítasz még a legendás Óbudai Népzenei Iskolában.
Igen, mind a Hagyományok házában, mind az Óbudai Népzenei Iskolában külsős munkatársként tartok foglalkozásokat, de igen, hálás vagyok, hogy ilyen komoly helyeken is megfordulhatok.
Nem baj, hogy ugat hátul az aranyszörű kutya, tehát ez belefér teljesen.
Igen, hát ő egy igazi juhász kutya, úgyhogy itt lehet, hogy az aranyszörű báránykákat is terelgetné, hogyha éppen itt lennének, vagy itt lenne az aranyszörű, nem a kiállításon. Egy kis puli ugat itt mellettem.
Igazi népi játszókutya. De hogy valaki kedvet kap ez az egész dologhoz, megnézi az előadást, és azt mondja, hogy szeretne a gyerekével rendszeresen járni ilyen jellegű foglalkozásokra, akkor, hogyha jól tudom, erre van lehetőség, hiszen te csinálsz ilyeneket.
Igen, érdemes körülnézni a Napraforgó Hagyomány Pedagógia Műhely különböző internetes felületein, mert velük rendszeresen járunk különböző közösségi terekbe, ahol meg lehet nézni ezeket a programokat, illetve tartok a Fővárosi Művelődési Házban kerekítő foglalkozásokat, ez egy kicsit kisebbeknek való, baba-mama foglalkozás, ölbeli játékokkal, mondókákkal, és mivel hozzám ez áll közel néptánccal, ezek kerekítő, tippentő foglalkozások.
Ugye említettem, hogy az egész rendezvénysorozat az MMA ösztöndíja köré épül. Neked mi volt az ösztöndíj programod? Neked mi volt az, amivel elnyerte tulajdonképpen ezt az ösztöndíjat?
Hát az én programom tulajdonképpen a népművészet pedagógiájára épült, és arra kerestem az utakat, lehetőségeket, hogy a népművészetet hogyan lehet az óvodai, vagy akár az iskolai nevelés szerves részévé tenni. Elsősorban úgy, hogy a gyerekek élményeket kapjanak, és minél változatosabb tevékenységek által ismerkedhessenek meg a népművészetnek a különböző területeivel, különböző formáival. Előadások készültek el a 3 éves ösztöndíjas program során, illetve még egy előadás tervezet is belefért, az majd talán most nyárra fog teljesen elkészülni, ez a Jakab és az Ab című mese lesz majd. Ezek az előadások így a Napraforgó Műhely keretében valósulnak meg, és a Pereputya Együttes zenészeivel, mert nagyon fontos az, hogy minden előadásunkhoz élő zene kíséret van, és a Pereputya Együttes név sem véletlen, mert a zenészeink között van a férjem, az egyik lányom, a vejem, és a bábos, illetve foglalkozásvezető kolléganőm pedig a koma asszonyom, vagyis egymás gyerekeinek a keresztszülei vagyunk.
Tehát családi vállalkozás.
Igen, vagy egy ilyen kis családi, közösségi alkotó tevékenység, vagy alkotó műhelyén inkább talán így nevezném, de természetesen vannak barátok is, akik ebbe bekapcsolódnak. Tehát ez a gyakorlati része volt a programomnak, és emellett lehetőségem volt az elméleti háttérrel is foglalkozni, úgyhogy több művészetpedagógiai konferencián vettem részt előadóként is, illetve módszertani tanulmányok készültek, illetve a 3 év alatt megjelent egy módszertani kötet is, amiben tulajdonképpen ezt a népművészetnek a komplex élményszerű közvetítésének a módszertanát mutatom be, a Rábeklet kiadó gondozásában jelent meg ez a kiadvány. És az ösztöndíjnak köszönhetően bekerülhettem a Magyar Művészeti Kutatóintézet által indított művészetpedagógia hálózatba, illetve nagyon megtisztelő lehetőséget kaptam arra is, hogy a MMA-nak a Oktatási, Képzési és Tudományos Bizottsága, remélem jól mondtam a nevét, tehát hogy az ő ülésükön is részt vehettem, ahol tulajdonképpen a népművészetben rejlő pedagógiai lehetőségekről beszéltem így az óvodás korosztály vonatkozásában. Úgyhogy nagyon hálás vagyok, hogy ez a megvalósulhatott, hogy így a gyakorlat és az elmélet ilyen szép kereken kiegészítette egymást végül is ez alatt a három év alatt.
Na, hát hál' Istennek, tényleg nagyon izgalmasan hangzik, és akkor aki szeretné megtapasztalni ennek az egész pedagógiai módszernek az erejét, az akkor március 28-án 10:30-kor látogasson el a Pesti Vigadóba az Aranyszörű Bárány című előadásra. Nagyon fontos, hogy ingyenes az előadás, viszont regisztrálni kell, és regisztrálni az Essentia Artis oldalán lehet, az a legegyszerűbb, de a Vigadó oldalán is van erre lehetőség. Eszter, nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltál, Csekem Marosi egy... Eszter volt a vendégem.
Jaj, bocsánat, csak igen? Még egy kis motivációként szeretném elmondani, hogy az előadás végén együtt kézműveskedhetünk, és mindenki egy kis báránybábbal mehet majd haza, amit otthon táncoltathat tovább.
Hát ez nagyon jól hangzik, tehát akkor bárányra fel. Csekem Marosi Eszter volt a vendégem, tánc és drámapedagógus, népi játszóház vezető, okleveles gyermekkultúra szakos szakember. Köszönöm szépen, hogy itt voltál, és akkor találkozunk március 28-án délelőtt 10:30-kor a Pesti Vigadóban.
Köszönöm szépen, szeretettel várok mindenkit, szervusz!
Miért üzlet a társadalmi felelősségvállalás? Mitől értékes egy metropolis? Mekkora biznisz a kultúra?
Most mondom, vagy kérdezem.
Mert itt az idő,
hogy kapcsolódjunk!
Kedves hallgatóink, Berzsian és Dideki, van-e, aki e neveket nem ismeri? Ugye a Lázár Ervin univerzum két, hát talán legfontosabb szereplője, akikről egy 1979-ben megjelent csodálatos regény szól, és most a Budapest Bábszínház színpadra is állítja ezt a művet. Itt van a vonalban Veres András, a rendező. Szia András, köszönöm szépen, hogy rendelkezésünkre álltál.
Szervusz, jó napot kívánok!
Ugye említettem a Lázár Ervin univerzumot, amelynek hát nagyon fontos szereplői vannak, akik időnként regényről regényre vándorolnak, lásd Mikka Makka vagy Bruckner Siegfried, de a Berzsian és Dideki az egy ilyen lezárt történet, velük máshol nem nagyon lehetett találkozni, és azért is nagyon különleges ez a műve Lázár Ervinnek, mert egyrészt itt főleg emberszereplők vannak, amúgy az nála ritkasság, talán a szegény John és Árnika még ilyen, másrészt elképesztő mélységei vannak ennek a történetnek. Tehát azt gondolom, hogy ez az, ahol hát Lázár Ervinnél ugye általában senki sincs mentálisan a toppon, tehát mindenkinek van valami furcsa stihje, de azért itt egészen komoly dolgokról van szó ebben a regényben, vagy ebben a mesedarabban.
Igen, hát a Lázár Ervin univerzum az valóban nem tekinthető egy univerzumnak, hanem sok kis univerzum, amit valóban Lázár Ervinnek az egészen különleges személyisége köt össze. És a Berzsián és Didekit igen, én is úgy fogalmaznék magamban, hogy majdnem regény, hiszen egy-két különálló epizódot leszámítva egy ívet, egy történetet ad ki az egész, ami rengeteg dolgot érint, a befelé fordulástól kezdve, az alkotni nem tudáson át, a barátság, ami talán a legfontosabb, főleg a kisiskolás közönség számára.
Igen.
És a másikra odafigyelés, és a segíteni akarás, és segíteni tudás, szerintem ez talán a legnagyobb kulcs ehhez a műhöz. És hát ugye a Lázár Ervinnek az egyik legszellemesebb, hiszen két félrehallás, gyermeki félrehallás a két címszereplőnek a neve, hiszen...
Igen, a Csigabiga, hogy van, Csigabiga gyereki, égaháza Dideki, ugye?
Igen, vagy ég Dideki háza. Berzsián, ő meg Berzsanyi Dániel félrehallásából született, úgy tudom.
Ezt nem is tehát, tudtam. Mert a Dideki az ott szerepel a regény, a mű elején, igen.
Igen. És igen, Lázár Ervin az teljesen megkerülhetetlen, nem csak irodalom szinten, de színházba, bábszínházba is, mert a bábszínház az a teljesen hétköznapi terepe a mágiának, hogy ilyen ellenmondással éljek, hiszen Lázár Ervin szerintem két szinten is mágikus, hiszen a cselekményben is gyakran van természet feletti erő, van már Berzsán és Didekiben is bőven, és maga a magyar nyelv mágiáját használja.
Igen,
tehát olyan, és közben rettentően egyszerű fogalmaz, csak olyan szavakat helyez egymás mellé, olyan kifejezéseket, amivel egy teljesen önálló nyelv jön létre. És nem úgy, és fontos, hogy jön létre, nem pedig alkot meg, hiszen valahogy egészen természetesnek hatnak ezek a mondatok, mikor Lázár Ervin írja le őket.
Igen, és hát tényleg fantasztikus maga a történet is, azok az apró tanulságok, és ahogy említettem, tényleg azok a mélységek, tehát azt hiszem, hogy 6 éves kortól ajánljátok majd a darabot. Egyébként elfelejtettem mondani, hogy április 4-től játszátok, tehát akkor lesz a premier, de hogy ez tipikusan az a történet, amire bármilyen idős, vagy bármilyen korú felnőtt elmehet és elkísérheti a csemetét, és ő is azért hát szembesülni fog nagyon sok mindennel, nem is azt mondom, hogy szórakozni fog, hanem megélni, vagy átélni egy nagyon komoly történetet.
Igen, ezzel teljesen, így vagyok én is, ugye nekem Lázár Ervinnel, mint két gyerekes édesapának több köröm is volt, mert ugye gyerekkoromban én is nagyon szerettem a meséit, tehát, és mikor a gyerekeim kerültek ebbe a korba, akkor őket is beszippantotta az univerzum, és hát mind nagyon ritka, de a legjobb gyerekirodalomra nagyon jellemző, hogy több rétege van, ami nem a gyerekek fölötti kacsingatást jellemzi, hanem egyszerűen minden korosztálynak más pontok, más rétegek, más hangsúlyok válnak fontossá, de minden korosztály számára kerek egész az egész történet. És hát ott van az a mélységes humanizmus és szeretet, ami azért Lázár Ervinnek minden, még a legkomorabbnak tűnő műveiben is ott van.
És igen, hát... és bocsánat, csak annyi, hogy talán ettől a komorságtól nem is kell annyira félteni a gyerekeket, hiszen találkoznak ők azért elég sok mindennel. Hát 6 évesek már abszolút tudják, vagy tudhatják, hogy mi az a depresszió. Például ugye azért Berzsián erőteljesen depressziós, sőt, hát a hörpentőbe is elég sok időt tölt, legyünk őszinték.
Hát igen, ez így van. A darab szövegkönyvének létrehozójával, Gimesi Dórival, azért nagyon sokat beszéltünk erről, hogy egyfelől a téma ott van, de azért mindenképpen a Lázár Ervin humoráról sem szabad megfeledkezni. Tehát én úgy gondolom, hogy egészen tökéletes egyensúlyban van az eredeti műben is az, hogy mennyire humoros és mennyire mély, és valahogy Lázár Ervin egyszerre humoros és mély. Tehát én úgy gondolom, hogy azért a gyerekek számára a humor az elengedhetetlen.
Hát abszolút.
Ami nem a tércsapkodós nevetés, hanem ez a nem tudok jobb szót, mert megint ezzel hozakodom elő, ezzel a szeretet és megértés, ami tényleg mozgatja Lázár Ervin valóban különös és gyakran nem társadalom kompatibilis figuráit.
Hát igen, abszolút finoman fogalmaztál. Na jó, nagyon sokat beszéltünk a műről, de tulajdonképpen nem meséltél semmit a darabról, mert ugye bábszínházi előadásról van szó. Mi az, amit elárulhatsz? Hogy lesznek a bábok, hogy lesznek az élő szereplők? Ugye ezeket ti már hát szinte hagyományosan nagyon-nagyon izgalmasan kombináljátok mindig.
Azért is gondoltuk Fekete Anna tervezővel is, és az imént említett Gimesi Dórával is, hogy itt a báb és az élő szereplőknek a rétegei meg tudják erősíteni Lázár Ervin gondolatiságát, hiszen nagyon sokszor bújnak el a szereplői, hiszen sokszor sérüléken sebezhetőek ezek a hősök, és az élő és a báb játék együtt egy nagyon erős rendszer tud ebből alkotni, hogy néha élőben sebezhető vagyok, de egy báb mögé bújva könnyebben mondok ki gondolatokat, és ebből nagyon érdekes színpadi szituációk tudnak létrejönni, hogy most kibújik báb mögé, kifejezi ki magát élőben, kiadja oda kinek a saját bábját esetleg egy adott ponton, tehát hogy a kifelé mutatott énünk és az igazi sebezhető énünk hogyan viszonyul egymáshoz, és úgy gondolom, hogy ez a most már nem annyira modernnek tűnő, hogy egyszerre van jelen az élő bábos és maga a báb. És ugye a díszlet pedig, hiszen a Berzsián Gyüdekinek az egyik ki nem mondott főszereplője, maga a város, hiszen Berzsián lelkiállapota mindig az egész városra van hatással.
Igen,
ennek minden jó és rossz tulajdonságával, vagy következményeivel. És ezért Fekete Anna egy nagyon szellemes díszletet tervezett nekünk, ami a várost stilizálta, jelképezi, ami változik a cselekménnyel és legfőképpen Berzsián állapotával vagy kedvével van szinkronban a város. És hát nagyon fontos szerintem még a zeneisége, mert Lázár Ervinnek már maga a írott szövege is szinte zenei, olyan
igen,
szépen ritmus, és nagyon érdekes zenét, és nagyon az előadás világát szolgáló és kiteljesítő zenét írt Rost Tamás, és még két kórus is elhangzik, mindkettő az eredeti meséből, nem mi írtuk bele, de kiemelve valóban énekelve két kórus, kórust is írt nekünk Rost Tamás.
És mi lesz a rézangyalokkal?
Rézangyalok azok fütyülnek. A fűzfán, és egy idő után már nem csak a fűzfákon, ahogy a mesében is van, hogy a rézangyal invázió előbb-utóbb minden fát elborít, ha nem vigyázunk.
Hát így van ez. Jó, elmondtad az alkotótársokat, akkor mondd el kérlek a szereposztást.
Berzsiánt Pető Gergő játsza, Didekit Pályer Alma, sőt, ő Alma játsza egyszerre Didekit és a saját kutyáját is, hiszen a Bábszínházban ez a szép, hogy így már a bábos szerep, bábos jelenlévés együtt már össze van kötve.
Ribizli, ugye Ribizli a kutya?
Ribizlinek hívják a fekete varázskutyát. Berzsián legközelebbi barátai a aranykezű strófmester Hanus Zoltán, a Locska Fecske zsebenciklopédia Pallai Mara, Violin, a fülrepesztő zenész Teszárek Csabi, aki már többször bizonyította a színpadon, hogy valóban zenész, nem csak nagyszerű színész. Áttentő Redás szerepében, aki ugye maga a sötétséget elhozó negatív, ő Tatai Zsolt játsza, ami egy szerintem egy nagyon ügyes, jól és meggyőzően játsza Zsolt, aki általában egyébként úgy van, hogy elgondolkodtam, pozitív szerepeket szokott játszani, de nagyszerű lesz az Áttentő Redászban is. És nekünk van két plusz szereplőnk, hiszen ahogy az előbb említettem, itt a városnak hatalmas szerepe van, hogy hogyan viszonyulnak Berzsiánhoz és ő hozzájuk. Tehát, hogy hol rosszban van az egész várossal, hol szereti az egész várost. És itt van két szereplőnk, Kemény István és Rusz Judit, akik az egész várost mozgatják, ami egy hihetetlen nehéz, de hálás színészi feladat, hogy rengeteg pici karaktert, különböző egy-egy mondatra belépő szereplőket, tehát van egy városlakó párusunk, akik ezen az egész mesén keresztül képviselik a várost, a külvilágot, a Berzsiához való viszonyát a világban.
Nagyon izgalmasan hangzik, most még az olvasópróbáknál tartotok, hogyha
hát most
évedek.
Már felmerészkedtünk már a színpadra. Aha. Most kísérletezgetünk, mert Bábszínházban ez egy gyakori jelenség, hogy ugye kész vannak a bábok, kész van a díszlet, és akkor mit tudnak ők a valóságban, hiszen a Bábszínház egy rettentően fizikai dolog. Tehát nagyon sokszor valódik az a helyzet, hogy mi az íróasztalnál valamit kitalálunk, hogy ez lesz, meg az lesz, de aztán a bábok másfelé akarnak menni, máshogy döntenek, és most éppen a helyzeteket keressük, nézzük, hogy mi áll jól a bábnak, mi áll jól a díszletnek, mi áll jól a színésznek.
Nagyon izgalmasan hangzik. A báboknak akkor mindig kész kell már lenniük az olvasópróbára?
Ez jó, az szerencsés, hogyha igen, hiszen ez olyan, mint hogyha egy báb nélküli előadásban egy színész még az olvasón próbán nem tudja, hogy ő hogy néz ki, ami úgy nagyon nehéz szerepet építeni. Tehát, de szerencsére megvoltak a bábjaink, és tehát, már ha a bábokat tud próbálni eleve a színész, akkor a báb vizualitása, a külseje is nagyon tud sokat segíteni, súgni a színésznek, hogy milyen is ez az alak.
Hát elképesztő. Na jó, tehát április 4 a premier, de azt hiszem, hogy már 3-án is van előadás, és igen, aztán lesz 5-én, 7-én, 13-án és 20-án, és hát gondolom az évad végéig azért mindenképpen ki fog tartani, és aztán majd ősztől újra játsszátok. András, hát én nagyon-nagyon sok sikert kívánok, szerintem iszonyú izgalmas lesz, és nagyon
köszönjük
vicces,
szépen.
És ugyanakkor nagyon mély is, tehát Berzsián és Dideki a Budapest Bábszínházban. Veres András rendező volt a vendégem, köszönöm neked még egyszer, és hát nagyon sok sikert kívánok.
Köszönjük szépen nagyon még egyszer, és viszontlátásra.
Köszönöm én is, szervusz.
Köszönöm. Szervusz.
És most ennyi volt mára. Találkozzunk jövő hét szerdán délután.